Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A korábbiakban a globalizáció problémáiról gondolkodtunk el közösen, a súlyos világproblémák kiéleződéséről és hatásairól. Ma az integrációról, Európa sorsáról és történelmi szerepéről gondolkodjunk el. Tudjuk, hogy korunk négy alapvető folyamata a globalizáció, az integráció, a nemzetek és a régiók együttműködése és viszonya. Most az integráció történelmi meghatározó tényezőivel, Európa történelmi útjával, sorsával foglalkozunk. Jelenleg a fő problémák az Európai Unióban és szerte Európában az értékek eróziója, a nemzetek közötti különbségek nagy voltából származó ellentétek, problémák, gondoljunk arra, hogy sem a gazdaságpolitikában, sem a politikában nem lehet azonos a svéd és a görög álláspont, és főleg a megoldási módok. A politikában is sajnos kiéleződő ellentéteknek vagyunk tanúi, ellenséges, vallásellenes, keresztényellenes magatartás terjedt el Európában, ellentétben Európa keresztény gyökereivel. Az európai integráció rossz működésének, anomáliáinak kiéleződése szintén súlyos tehertétel, naponta halljuk rádióban, televízióban, médiumokban. Súlyos a pénzügyi helyzet is, és a pénzügyi helyzet konfliktusai mindig az országok közötti feszültséget növelik, azokat kiélezik. A migráció az egyik legsúlyosabb probléma, amely elidegenedéshez vezetett Európában. A migrációt nem lehetett eddig kezelni, ezután is az lenne a megoldás, hogyha a világban a békét mozdítanánk elő, és odavinnénk a segítséget, ahol arra szükség van, tehát ne az emberek vándoroljanak el hazájukból, kontinensükről, mert az beláthatatlan feszültségekkel jár, és immár 500 millió ember kényszerült elhagyni szűkebb lakhelyét, nagy részük az adott országban vagy térségen belül maradt. De a probléma rendkívüli súlyosságát, horderejét ez is jól jelzi. A gazdasági struktúrák, a gazdaság egészséges működése a fejlődés egyik záloga. Etéren is Európában lemaradás van a világban. Béke kellene, a béke az európai integráció összes alapokpányában megjelenik, de helyett háborúk sújtották Európát, sajnos ugye a történelemben is, a legközelebbi történelemben is, a 70-es években ugye a ciprusi görög-török konfliktus, utána a Jugoszlávia felbomlása, utáni balkáni háborúk, jelenleg is ugye a koszovói fegyveres konfliktus, és így tovább. Mindez a legtágabb értelemben is felveti a többségek és kisebbségek viszonyát, azoknak a megoldását a lehetőségek határain belül is, és azon túl is keresve az előrelépés lehetőségeit. Európa az integráció kezdeti évtizedeiben törekedett a külpolitika és a biztonságpolitika közös összehangolására, napjainkban etéren is növekvő feszültségeknek vagyunk tanúi. Ezeknek a problémáknak csak a felsorolása is elég ahhoz, hogy el kelljen gondolkodnunk az európai integráció történelmi útjáról, Európa szerepéről és sorsáról. Menjünk vissza akkor gondolatainkban, gondolkodásunkban a történelemben. Az európai integráció ugye úgy kezdődött, hogy Európa nagy részét a népvándorlás viharai után Nagy Károlynak sikerült rövid időre egyesítenie, egyszerre jelentett kulturális, civilizációs, eszmei, államszervezeti, gazdasági és földrajzi egységet, amelyet a latin használata még nyelvileg is összekapcsolt. Hát ezeket a tényezőket azért említem, mert ma is ugyanezek az európai integrációnak a sorskérdései és a fejlődés megoldandó feladatai a különböző területeken. A Nagykárolyi Birodalom egysége már halála után nem sokkal A birodalmát felosztó 843. évi verdöni szerződéssel felbomlott. Európa történelmére évszázadokon át, mintegy 1100 évig egyre nagyobb mértékű széttagoltság nyomta rá bélyegét, annak minden negatív következményével együtt. A keresztény egyetemesség ugyanakkor a középkor egyesítő eszmerendszerében élt tovább, a nemzeti határokon átlépő kultúrában, művészeti irányzatokban, közös vallási értékekben és azok néha sajnos nem megfelelő érvényesítésében. Mégis ezek az értékek rányomták bélyegüket pozitív értelemben Európa fejlődésére. Az értékek áramlása, képviselete igen erőteljesen érvényesült Európában, sőt Európából tudósok, művészek egész sora rajzott ki Amerikába, a spanyol barokk pedig ugye egészen Dél-Amerikáig jutott. Albert Schweitzer Afrikába, az albán származású Teréz anya pedig az indiai Kalkuttába vitte el, az orvostudomány, az ápolás szakmai vívmányai mellett a segítő ember szeretet erejét, megvalósítását, és megvalósítva a kereszténység egyetemes értékrendjét. Európa sorsából is azt hiszem keresztényként ezt kell és lehet hangsúlyozni, ez legyen vezérfonalunk. Európa több mint 1100 éves széttagoltsága konfliktusokhoz, szembenállásokhoz, sőt háborúkhoz vezetett, mérhetetlen veszteséget okozva valamennyi nép számára. Kontinensünk különös és fontos szerepet játszott és játszik a történelemben. Számos téren gazdagította az emberi kultúrát és civilizációt. Kiemelkedőbb az a kulturális, civilizációs értékrendi hatás, amellyel Európa hosszú időre a fejlődés élvonalába került, sőt vívmányait elterjesztette más kontinensekre. Hát kritikusan kell megállapítanunk, hogy a befolyások kiterjesztése a történelemben nagyon sokszor negatív hatásokkal járt. Így vált Európa a nagy szellemi, politikai, gazdasági és katonai konfrontációk gyűjtópontjává is, és a modern Európa éppen a nemzeti államok konfrontációja közepette született meg. Fontos hangsúlyozni, hogy már a 19. század vége óta a háborúkon egyetlen fél sem tud nyerni, mindkét világháború hatalmas pusztításai nyomán a győztesek is gazdaságilag teret vesztettek, ugyanígy politikailag Európa hegemon törekvései a gyarmatosítás csúfosan összeomlott, és ezek nyomán új helyzet alakult ki Európában és a világban. Az európai integráció fő céljai kezdettől fogva a gazdasági jólét, a béke és a biztonság, az egyén személyes kibontakozásának biztosítása és az életminőségének javítása. Ezek szerepeltek a koncepciókban. Ma látjuk, hogy ezektől az alapcéloktól milyen drámaian messze vagyunk. Sok akadályozó tényező az oka ennek. A széleskörű tisztességes gazdasági verseny érvényesítése nem biztosított, a verseny egyre torzabb, a belső piac csak kvázi egységes, jól tudjuk éppen, amikor az ukrán gabonát vámmentesen beengedik, de az nem az Európai Unió egészében terül szét, hanem a visegrádi országokat, Romániát és Bulgáriát érinti és sújtja. A szabad áruforgalom is nagyon gyakran a monopól helyzetek és oligopol helyzetek megerősítéséhez, a fogyasztó és a kistermelő kárához vezetett. A közös pénz megléte is ellentmondásos mind a mai napig, mert a megteremtéséhez és használatához fűződő úgynevezett Maastrichti pénzügyi stabilitási kritériumokat nem tartják be. Éppen azokat tartják be a legkevésbé, akik megalkották azokat. De térjünk vissza egy kicsit a történelmi tényezőkhöz. Miért van ez ma így? Hát kérném szépen, a kereskedelemben két alapvető irányzat van, ugye? A szabad kereskedelem és a protekcionizmus. A szabad kereskedelem elvben azon alapul, hogy az lenne optimális, ha minden problémát nemzetközi méretekben szabad kereskedelmi áramlások szabad export-import révén oldanának meg. Igen ám, de a nemzetközi kereskedelemben is rengeteg torzulás jelentkezik. Másrészt a szabad kereskedelem mindig a legerősebbnek kedvez, a kevésbé fejletteknek, a felzárkózni akaróknak védelemre van szükségük, vagyis ezt jelenti a protekcionizmus, azaz vámvédelem és egyéb kereskedelmi védelem. A szónak a magyar pejoratív jelentésétől most tekintsünk el, tehát csak az eredeti értelmét használjuk. Egy német vámelméleti szakember, Friedrich Liszt 1842-ben fogalmazta meg a születő iparágok nemzeti védelmének fontosságát. Elmélete szerint az újonnan létesített iparágoknak támogatásra van szükségük, amelyeknek legfőbb eszköze a termelési költségeikben megmutatkozó hátrányokat ellensúlyozó vámvédelem. Érdekes, hogy Magyarország és a magyar törekvések mennyire időben is és térben is közel voltak Európa élvonalához, hiszen ez az elmélet hatott Kossuth Lajosra is a védegylet létrehozásakor, amellyel a hazai ipar pártolására mozgósított. Ugye, mint ismeretes, a védegylet tagjai vállalták, hogy egy évig nem vásárolnak olyan külföldi iparcikkeket, amilyet a hazai ipar is előállít. Ez bár csak részlegesen, de sikeres volt, tehát az egyéni kezdeményezésnek és a társadalmi összefogásnak együttes szerepét bizonyítja. Az első világháború, majd a második különösen, szétverte a gazdasági kapcsolatok nagy részét, és jelentősen átrendeződtek a szerepek. A nyugat-európai győztes hatalmak is teret veszítettek, gazdaságban, politikában, világszereplésben egyaránt, és új alapokra kellett helyezni a nemzetközi kapcsolatok rendszerét, igen ám, de ez már nem az európai hatalmak szerepvállalásával történt meg elsősorban, hanem, ugye mint ismeretes, Jaltában és Potsdamban az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió hozták létre a kettészakadt Európában saját befolyási övezeteiket. Ez a 4 évtizedes, vagy ha a Szovjetuniót tekintjük, akkor 7 évtizedes diktatorikus és gazdasági államhatalmi rendszer a Szovjetunióban, és rákényszerítve 1947-48-tól a közép-kelet-európai országokra is közép- és kelet-európa erőteljes lemaradását eredményezte a nemzetközi versenyben, mint ismeretes. Fontos tény, hogy az USA kezdetben ellenezte kereskedelmi övezet és saját integráció létrehozását Európában, majd 1946 végén, 47 elején fordulat következett be az amerikai politikában, Nyugat-Európa felértékelődött a Szovjetunióval szembeni konfrontációban. Az első világháború katasztrófája után alakult ki fokozatosan az európai integráció modern értelembe vett eszméje. Rendkívül érdekes megjegyezni, hogy ezt egy bizonyos Kalergi gróf hozta létre, a Pán-Európai Unió mozgalmát elindítva. Richard Kudenhove Kalergi az osztrák-magyar monarchiában született, majd csehszlovák, később svájci és amerikai állampolgár volt, középiskolai tanulmányait pedig 18 éves koráig Japánban, Tokióban végezte el. Hát ilyen háttér után lett ő Európa egyesítésének egyik fő szószólója. Az általa megállapított Pán-Európai Uniót évtizedekig Habsburg Ottó vezette. Milyen fokozatokon keresztül megy előre az európai integráció, melyek ennek a fő lépcsőfokai? Jakob Wiener, Közép-Európában Wienernek, Amerikában ugye Weinernek emlegetik, 7 fokozatot különböztetett meg. Ez elméleti szempontból és a mindennapok gyakorlatában is nagyon érdekes, mind a mai napig. Mindjárt kiderül, hogy miért. Az első a preferenciális, vagyis kedvezményes övezet. Ennek részesei kedvezményeket nyújtnak egymásnak, és ezzel megkönnyítik a partnerországból való áruk bejutását a piacaikra. Ez a kedvezmény korábban jellemzően kölcsönös volt. Jelenleg azonban sok egyoldalú preferencia terjedt el a világkereskedelemben is, hát az USA érvényesíti erőfölényét, és nagyon gyakran formálisan ugyan megadja az engedményeket, a valójában azonban egyoldalúan kényszeríti ki a kedvezményes kereskedelmi elbánást. Hadd említsem meg azért, hogy ezt nem az Egyesült Államok találta ki, hiszen a brit vámrendszer, ez is preferenciális vámrendszer volt, 1900-ban vezették be, és a többi országot viszont kizárták, tehát az Anglia Európában a szabad kereskedelem mellett szállt síkra, mert az volt számára kedvező, az általa uralt gyarmatokkal folytatott kereskedelemének előnyeit azonban maga számára kívánta csak biztosítani. Ennek továbbfejlesztéseként ugye a második lépcsőfok a szabad kereskedelmi övezet. Erről akkor beszélünk, ha két vagy több ország szerződést köt arról, hogy mindenféle termékeket kölcsönösen, vámmentesen szállíthatnak egymás piacaira, de a többi országgal szemben, a kívülállókkal szemben, kiki a saját tetszése szerinti vámokat alkalmazhatja. Ez azért érdekes, mert az együttműködést előbozdítja, noha gyakran nem minden területen, például a mezőgazdaságot kihagyják ebből, így csak ipari szabadkereskedelemről van szó nagyon gyakran. Ez nem csak történelmi példa, máig is él az EFTA, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás, amelyet 1961-ben hoztak létre, és mind mai napig működik, Anglia vezetésével jött létre, és kezdetben 7 ország volt a tagja, majd a többségük átlépett az Európai Unióba, de máig Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland tagok maradtak. A következő lépcsőfok és a máig terjedő problémák nagyon sok mindenben erre vezethetők vissza, hogy vámunió akkor jön létre, ha benne résztvevő országok nem csak az egymás közötti vámokat és akadályokat szüntetik meg, hanem közös vámokat is megállapítanak a kívülálló országokból származó árukra. A vámunió általában már a mezőgazdasági termékekre is vonatkozik. Na most a vámunió azért problematikus, mert a különböző helyzetű országok közös, külső védelmi vámokat állapítanak meg, és hát például amelyik vám kedvező mondjuk az autótermelő gépkocsi gyártó országoknak, az egy gépkocsit nem gyártó országnál megdrágítja az importot, és csökkenti ezáltal azt. Na most a vámuniónak ez fontos hatása, hogy a belső kereskedelmet egymás felé terelje, igen ám, de nem csak a kereskedelmet nem csak terelni kell, hanem kereskedelem teremtés a lényeg, vagyis, hogyha a kereskedelem fejlődik a vámunió révén. Hát nagyon jól tudjuk, hogy ezzel napjainkban mennyi probléma van, azért igyekeztem ezt bemutatni. A közös piac, ugye sokáig így nevezték a nyugat-európai integrációt, nagy K-val és nagy P-vel írva, de kisbetűvel írva, ez ugye egy integrációs formáció. A közös piac a vámuniónál annyival jelent többet, hogy a benne résztvevő országok nem csak az áruk és szolgáltatások egymás közötti forgalmát teszik szabaddá, hanem lehetővé teszik azt is, hogy a partnerországok állampolgárai munkát vállaljanak náluk. Hát ezt kiteljesedett formájában erre a munkaerő szabad áramlásaként szoktak hivatkozni. Na most ez megint egy neuralgikus ponttá vált napjainkban, hiszen egyrészt a brain drain, az agyelszívás, a fejlettebb országok elszívják a legértékesebb munkaerőt a kevésbé fejletlen országoktól a magasabb béreik révén, hát ezáltal súlyos hátrányt okoznak a felzárkózásban. Nem beszélve arról ugye, hogy éppen a felnövekvő generáció, a kiképzett generáció egy részének, nagyon értékes részének elvándorlása súlyos anyagi kárt okoz az érintett országoknak. Másodszor a munkaerő szabad áramlása nem csak a piacot deformálja, hanem a társadalmi kapcsolatokat is. Az is igen sok gondnak a forrása, hogy vajon külföldiek tőkebeáramlás révén üzemeket, üzleteket létesítenek a másik országban, vagy akár egész gyárakat, bankokat, üzemeket felvásárolnak, ezek részvényeinek csak bizonyos hányadát szerzik meg, de ezáltal domináns szerephez jutnak, és a megtakarításukat, pénzeket, tőkéket a partnerországok bankjaiban helyezik el, vagy éppen válság esetén, vagy akár pénzügyi spekulatív okokból, és ma ez a legfőbb, kivonják azokat. Hát ez a tőkeáramlás szabadságának a negatívuma. Természetesen a pozitív hatásokat is figyelembe kell venni, és ha ezek nagyobbak, akkor mérlegelés alapján nagyon jó, hogyha a közös piac bizonyos szegmensekben működik, de akkor igazán célra vezető, hogyha a kölcsönös előnyökkel jár, tehát nem a fejlettebb ország dominanciája nyomja rá bélyegét és akadályozza a közepesen fejlett országnak, vagy kevésbé fejlett országnak a felzárkózását. A következő lépcsőfok az egységes belső piac. Ez a fogalom, gazdasági fogalom, azt az állapotot jelöli, amikor teljesen megszűnik a nemzeti piacok elkülönülése, az egyik országban működő vállalat számára a partnerországban történő értékesítés vagy beszerzés alig különbözik a hazai piacon lebonyolított eladástól és vásárlástól. Az egységes belső piac lényege, amelyet azóta is sokat emlegetnek, a négy alapszabadság, az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása. Ezt az integrációs fokozatot az Európai Unió, akkori nevén még Európai Közösség 1993. január 1-jére valósította meg. Ugyanakkor lépett életbe a munkaerő szabad belső áramlásán túl a személyek szabad áramlása alanyi jogként. Vagyis a polgárok szabadon áramolhatnak akár üzleti céllal, tanulmányi céllal, turisztikai tartózkodás révén is a tagországok között. Azt szeretném kritikusan mondani, hogy a piaci akadályok közül a fizikaiakat felszámolták, határsorompókat lebontották, bár most éppen nagyon sok ország újraépíti, elsősorban a negatív hatások a migrációval szemben. A műszaki technikai jellegű akadályok felmaradtak, például a nemzeti szabványok és számos előírás eltér. Erre ugye akkor jövünk rá, hogyha külföldön utaztunk be, nem kompatibilisek, ugye a készülékeinket nem tudjuk csatlakoztatni. Ma már vannak áthidaló műszaki elektromos csatlakozók, amelyek ezt a különbséget áthidalják, de ugye ez szintén kiadással és gyakran mérgelődéssel jár. A pénzügyi különbségek nem csak jelentősek maradtak, de a válságokban újra és újra kiéleződnek. Ami az adórendszereket illeti, azokat nagy mértékben harmonizálták, az adónemek igen hasonlóak, hát ugye mindenütt kell általános forgalmi adót, személyi jövedelmadót, társasági adót fizetni, de az adókulcsok nagyon eltérnek, így a tényleges adóterhek is különbözők. Na most könnyű belátnunk, hogy nemzeti érdek a nemzeti adórendszereknek a fenntartása, hiszen a különböző országok eltérő adónemekre helyezik a hangsúlyt, és eltérő adóbeszedési módok vannak, tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti adó- és vámhivatalok, a pénzügyminisztériumi tervezés a saját adópolitikával támogassa a fejlődést, és ezeknek a tényleges érvényesítése nemzeti hatáskörben maradjon. Jól tudjuk, ezt is támadás éri, és az Európai Unióban törekvések mutatkoznak arra, hogy minél inkább felszámolják a nemzeti költségvetéseknek az eltérését, és fokozatosan közös költségvetést alakítsanak ki. Igen ám, de a közös költségvetés évtizedekig és ma is az Európai Unió összesített termékének kevesebb, mint 1%-át teszi ki, tehát ez a nagyon jelentős tény rámutat arra, hogy mekkora döntő jelentőségű a nemzeti újraelosztás, a költségvetések, nemzeti költségvetések jelentősége, amelyeken keresztül a nemzeti jövedelem 40-50%-a folyik, tehát alapvető a fejlődés meghatározásában. Ugyanakkor, ha folyósítják, és feltétlenül szükséges lenne ezt is kivívni, hogy rendben folyósítsák minden országnak az elfogadott és nekijáró összegeket. E téren is sok-sok küzdelemnek vagyunk tanúi. Sokat beszélünk és hallunk a médiában a gazdasági és monetáris unióról. Gazdasági unió nincs, monetáris unió van a közös pénzt létrehozó országok körében. Gazdasági unió egyelőre nincs és nem is reális, hiszen a gazdaságpolitikák a már említett okokból igen eltérőek, és a felzárkózás a nemzeti gazdaságpolitikák és stratégiák optimalizálására épülhet csak. A monetáris unió ez a közös pénz bevezetését, forgalomban tartását és közös monetáris politikát jelent. A sokat emlegetett Maastrichti kritériumok a stabilitást igyekeznek szolgálni a pénzügyekben. Ezek a következők. Először is az infláció leszorítása és közelítése. Az infláció mértéke valamennyi tagországban legfeljebb 1,5%-kal haladhatja meg, haladhatná meg a 3 legalacsonyabb inflációi ország átlagát. Második kritérium, hogy az államháztartás hiánya ne haladja meg egyetlen országban sem az éves GDP bruttó hazai össztermék 3%-át. Mi van akkor, hogyha a hiány kumulálódik, ebből lesz az adósságállomány? Erre vonatkozik a következő kritérium, hogy az összes adósságállomány ne legyen több, mint az egyévi GDP legfeljebb 60%-a. A negyedik kritérium érdekes kritérium. A kamatszínvonalra vonatkozik, hogy a bankközi kamatláb valamennyi tagországban legfeljebb 2%-kal haladhatja meg a 3 legstabilabb ország átlagát. Hát ezt azért definiálták úgy így, hogy ne legyen kamatemelési háború az országok között, illetve ha egy ország, ez máig is nyilvánvalóan nemzetközi pénzügyek terén, ha egy ország magasabb reál kamatot kínál, akkor elszívja a partnerei elől a tőkét. És az utolsó kritérium az euró bevezetése, illetve az euróövezethez való csatlakozás előtt legalább 2 évvel rögzíteni kell a nemzeti valuta euróhoz viszonyított árfolyamát, és ezt 2 éven át nem szabad megváltoztatni, azaz árfolyam stabilitásra van szükség. Hogy leértékelni nem szabad, hogy ne romoljon a pénz, ez érdekes és fontos, de felértékelni sem szabad, hát nyilván nem akarják azt, hogy az országok mesterséges ösztönzéssel tudják az átmeneti időszakban a pozíciójukat javítani. Kérném szépen, ugye ezek a kritériumok, amelyek alapján az eurót bevezették, látjuk, hogy a pénzügyek terén valamennyi kritériumot többé-kevésbé megsértik, és az országok többsége nem tudja teljesíteni. Hát ilyen körülmények között ez a sokat emlegetett monetáris unió, gazdasági és monetáris unió is igen nehezen, igen sok súlyos problémával küszködik. Kérném szépen, ma megint túlnyomó részt válságproblémákat, nehézségeket, konfliktusokat érintettünk, de ezeknek az áttekintése, átfogó áttekintése szükséges volt ahhoz, hogy majd a jelenlegi helyzetünk és Magyarország sorsának, európai szerepének megítéléséhez hozzá tudjunk érdemben járulni. Október a szűzanya hónapja. Célunk és utunk Máriával, Jézushoz. Életünk középpontjában Jézus áll. Az ő kegyelmére hagyatkozunk minden gondunkban. A szeretet lángima Jézus kegyelméhez fordul. Fábri Kornél püspökatya előadásában és megzenésítésében hallják. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon. Bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, amen. Amen, amen. Ó, imádod. hiszem, elég gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen, a csendessége, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, hajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.